Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Csíkszeredából jelentkezünk Bálin Magdolna, történelem hittantanárnő, kozmetikus és stílustanácsadó vendégei vagyunk. Azt szokták mondani, hogy sorsunk meg van írva a csillagokba. Véletlenül nem történik semmi. Lázadhatunk a sors ellen, de rá kell jönnünk, hogy minden úgy lesz, ahogy lennie kell. A boldogságra törekszünk, álmokat kergetünk, de az igazi boldogságot a lelki béke hozza meg. Egy kalandos életút apró mozaikjait próbáljuk összeilleszteni egy egészé. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk, a zenei betéteken Muck Ferencet hallgatjuk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ma is egy érdekes helyen vagyunk vendégségben, Csíkszeredában, Bálint Magdolna történelem hittantanárnál, de nem csak a tanításba merül ki a tevékenysége, hanem nagyon sok mindennel foglalkozik, és remélem, hogy adásunk végéig mindenre fény derül. Kezdjük talán azzal, hogy valaki hogy párosítja a történelmet a hittannal. Tehát hogy lesz valakiből történelem meg hittantanár is?
Ez érdekes történet. A választás az így adatott, mert hogy ez a társítással volt akkoriban a profil, viszont én nem szerettem volna tulajdonképpen tanár lenni, ez a sors iróniája, és ami még érdekesebb, hogy hittan tanár nem szerettem volna lenni, tulajdonképpen főállásban az vagyok most már lassan 9 éve,
Mi volt a taszító, vagy mi volt az, ami görcsöt okozott az embernek?
Így utólag visszanézve, és bejárva ezt az életutat, amit megtettem mostanig, azt látom, hogy fiatalként nem igazán vonzott engem az, vagy nem éreztem hitelesnek magam, hogy én hittant tanítsak. És tanárként is nehezen tudtam elképzelni akkor magam, viszont az egy sikerélmény volt, hogy bejutottam az egyetemre, és ugye az évek alatt sikeres vizsgák után nyilván, hogy egy ilyen motivációt is kaptam, ami a pedagógiai része azt tetszett. Egy olyan mély vágy élt bennem végig az egyetemi időszak alatt is, hogy én kozmetikus leszek. Volt egy érdekes jelenet, amikor az államvizsga védésem volt, akkor az akkori dékán úrnak mondtam, hogy én hittantanár nem leszek, csak kozmetikus, és akkor viccesen mondták, hogy hát most már lelicenszeztem, lediplomáztam, úgyhogy én leszek az első kozmetikus hitoktató. Ez így rám is maradt, azóta is úgy elnevettük többször, viszont ahogy elindultam úgymond a nagybetűs életben, nagyon sok alkalommal szembesültem azzal, hogy nem véletlenül jártam a teológiára. Azzal is nagyon sokszor szembesültem, hogy a gondviselés nagy mértékben jelen van, és volt az életemben. Nyilván mindannyiunk életébe, csak én sokszor nem vettem észre, vagy párhuzamosan próbáltam haladni, és úgy alakult az életem, hála jó Istennek most már, mert nagyon hálás vagyok mindazért, hogy megerősítette a hitemet azáltal, hogy belé tudtam úgymond kapaszkodni azokba az időkbe, amikor akár függőségek rabja is lehettem volna, vagy bármilyen más irányba alakulhatott volna az életem. Mindannyiunk életében vannak ilyen sorsfordulatok. Nyilván mindenkinek a sajátja a legnehezebb, viszont én most már visszatekintve úgy látom, hogy nem is volt olyan nehéz, és attól függetlenül, hogy most tanárként tevékenykedek, de hogy a hitem erősítése volt végül is a gyümölcse ennek az útnak.
A szülők mit szóltak, amikor kiderült, hogy a tanárképzőre megyünk?
Ők nyilván támogattak ebben, és büszkék voltak rám, viszont azzal, hogy rögtön nem a tanárságot választottam, volt egy periódus még ott az egyetemet követő években, hogy tanárként is, kozmetikusként is működtem, viszont ahogy családalapítás után már túl sok volt a két műszak, úgymond, és akkor a kozmetika lett a főállásom.
Én úgy képzelném el, hogy a tanári az leszívja az ember energiát, a kozmetika az egy kicsit, mintha ez pótolná. Mert mivel jobban szeretjük, ahogy érzem a szavából a kozmetikával való foglalkozást, akkor azt nem érezzük akár munkának, hanem az talán a szórakozás, kikapcsolódás kategóriába is mehetne. Ez ami kompenzálja azt, amit nem kapunk meg tanárként?
Lehet ez is, viszont most így az évek alatt, tehát több mint 10 évet csak kozmetikusként működtem, és sminkeltem közben, meg oktatni kezdtem, mert ott is azért a pedagógiai vonal erős volt bennem, és akkor elkezdtem ezeket a kozmetika képzéseket tartani. És akkor ott úgymond kiéltem a tanárságomat, viszont tanárként visszatérve, úgymond most főállásba, és most újra a mellékállás lett a szépítőipar, csak most egy másik szegmense, olyan relax pont, viszont úgy érzem, hogy megtalálom az osztályba is a hangot, mert hogy most már ellentmondva magamnak ott a bevezetőben, attól függetlenül, hogy nem akartam hittantanár lenni, most már nem szeretnék más tantárgyat tanítani, akárha lenne erre lehetőségem sem, mert hogy nagyon fontosnak látom az iskolákba a hitre való nevelést inkább, mert úgy gondolom, hogy tanítani a hitet nem lehet, csak élni, és úgy próbálom közvetíteni, hogy élhető legyen, nyilván, hogy azáltal, ahogy én is megélem a hétköznapjaimban.
Milyen korosztály tanítunk? Kicsiket, nagyokat is?
Előkészítő osztálytól a 8-ig. Volt egy néhány hónap tapasztalatom a liceumban is, ami nagy kihívás volt, viszont új sikerélményként éltem meg, viszont ez a dominánsabb korosztálya, az 5-8 osztály és az 1-4, igen.
Mindig Tusnádon voltunk, mert most jelenleg ott tanít hittant, vagy voltak előző iskolák is?
Úgy szoktam nevezni magam, hogy ilyen vándortanár vagyok, mert itt az alcsíki zónában elég sok helyen tanítottam, Felcsíkon is egy néhány faluba, mivel nem vagyok végleges tanári álláson, ezért folyamatos vizsgák alapján, amikor hová kerültem. Viszont tapasztalatnak jó volt, és nagyon sokat tanultam minden helységbe.
Történelmet is tanítottunk az elmúlt évtizedben?
Igen, de az csak néhány órába, tehát a zöme az a hittanórák.
A zene előtt sokat beszéltünk a tanároskodásról. Mennyivel másabb, amikor nem az iskolai rendszeren belül oktatunk, hanem elmondjuk például a kozmetikumokról azokat a fontos információkat, amivel más is kezdhet valamit.
Igen, ez mind a felnőtt oktatásba tartozó tevékenység, amire szintén van szakképesítésem, szabadabb. Itt még konkrétabban bevihetőbb az életbe, tehát itt az volna a lényeg, hogy élhetővé tenni, akár egy szépítkezési rutint kialakítani, segíteni a hölgyeket abba, hogy a bőrápolás miért lenne fontos otthon, vagy olyan smink technikákat tanítani meg. Tehát egy hirtelen esemény előtt akkor ő is ízlésesen, szépen el tudja készíteni azt a sminket, ami épp előnyös az ő arcához, szemformájához. És ezekbe próbálok segítséget nyújtani, ezeken a egyéni oktatásokon, ami a felnőtteket illeti, csoportos formában is történik, viszont egyénileg hatékonyabb, mert akkor csak egy személyre figyelek, és akkor tulajdonképpen egy ilyen mini kurzus tud lenni, akár a smink kapcsán. A másik szelet ennek a szépségiparnak, hogy most már lassan 2 éve elmúlt, hogy stílustanácsadóként is működök, ami újra szép, és kiegészíti a szakmai tudásomat azáltal, hogy segítek nagyon sok hölgynek kiválasztani olyan előnyös színeket, ruhafazonokat, amiben önmaga lehet és önazonos lehet. Azt látom, hogy erre igény is van, mert hogy vannak elakadások, viszont nagyon hatékony és hasznos hétköznapokban.
Én úgy képzelném el laikusként, hogy ez egyéntől függ, hogy most kinek mi áll jól, ki mivel kéne kiegészítse a szépségét, de ez nem ilyen trendfüggő, hogy sokan azért jönnek el képzésre, mert valahogy a világ is elvárja egy nőtől, hogy jól nézzen ki, lehetőleg kövesse azt a trendet, ami éppen divat, vagy mi a tapasztalat?
Igen, hát van az a réteg, aki a divatot követi, és én a szépségszakmában mindig a natur vonalat képviseltem, amit fontosnak tartok, hogy az adott szépségünket hangsúlyozni, és hogy nincsen olyan, hogy csúnya nő, teszem fel, hanem csak ápolatlan. Tehát, hogy emellett mindig is kiálltam, és nagyon sok önbizalmat ad vissza ez a tevékenység hölgyeknek, olyankor, amikor elveszettnek érzi magát akár egy nehezebb időszak után az életébe, vagy egyfajta váltás van, akár munkahelyi, vagy családi körülmények miatt, és a natur szépséget, tehát a természetes szépséget szeretem hangsúlyozni, és rávezetni, és akkor nem divatfüggővé teszem ezt a szolgáltatást, hanem az adott körülményeknek megfelelően, és úgy összeválogatni akár ruhadarabokat, hogy abba ő jól érezze magát, önmaga lehessen, mert hogy ez lenne a legfontosabb, és hogy adott esetben egy kicsit színesebbé tenni a ruhatárát, mert tapasztaltam olyat is, hogy gyász után nagyon nehéz ebből kimozdulni, és ez nyilván egy lelki folyamat, ez a gyásznak a folyamata, és ez kihat akár az öltözködésre, úgy több év után is. És akkor, hogy egy kicsit az elengedésre rávetíteni ezt az öltözködő témát, és egy kicsit színesebbé tenni a ruhatárát, ebbe is sokaknak segítségére voltam.
Általában kik fordulnak Bálint Magdolnához tanácsért? Az idősebbek, a nagyon fiatalok, vagy ki van ilyen bizonytalan helyzetben, hogy így kérdezzem?
Van olyan is, akit tulajdonképpen csak megerősítek. Hála jó Istennek nem én mondom meg, hogy mi áll jól, hanem a tükör a különböző színkendők segítségével, és ez ad nekem egyfajta szabadságot, mert közel sem az van, hogy én megmondom a tutit bárkinek is, nem is szeretném, viszont segítséget nyújtani. Több korosztály megfordult, tehát van ez a tini korosztály, most próbálkoztam egy olyan foglalkozással, hogy a 14-18 év és 18-22 év közöttieket szólítottam meg. Lehet, hogy nem jó platformon, mert hogy anyukák kerestek meg inkább, és maga a fiatalsághoz még nem tudtam úgy elérni. Viszont akik idejöttek, azoknak úgymond segítségükre voltam, és mindig azt szoktam mondani, hogy az kerül hozzám, akivel dolgom van, vagy akinek velem van dolga. Ezért nincsen így különösebben elvárásom sem, mert a gondviselés megoldja.
A fiatalok miért keresnek fel egy ilyen szaktanácsadót? Például a barátnő vagy a baráti kör az nem elég, hogy neki megmondja, hogy mi áll jól, ő is esetleg kövesse vagy ne kövesse a trendet. Miért teszik meg ezt a lépést?
Azt tapasztalom, hogy a baráti kör nem mindig őszinte. Sajnos sokszor abba a hibába esünk mindaddig, amíg kimerjük mondani a véleményünket, hogy olyanokra bólintunk rá, amit mi sem látunk olyan ízlésesnek, vagy olyan szépnek, vagy kereknek, és ezt tapasztalom, hogy megerősítik egymás sokszor olyan falcs információkkal, ami utólag kiderül, hogy ő se gondolta komolyan. És ez mind azért, hogy ne sértse meg a másikat. Most nemrég egy vendégem kérdezte, hogy én akkor most megyek az utcán, és akkor nézem, hogy ki hogy van öltözve, vagy akár egy társaságban, és akkor, hogy ilyen stílus szemekkel nézem-e az embereket, hát nagyon nem. Nagy bajba lennék, hogyha úgy tenném, és akkor erre az volt a válaszom, ami így is van, hogy a szemét szoktam nézni az illetőnek, és akkor a ruhájáról teljesen elveszem a tekintetemet, és nem azért, hogy bármit is kritizálnék, hanem nem tisztem. Tehát mindenki abba ültözik, amibe akár lehetősége van, vagy jól érzi magát. Hogyha valaki megtudja a színeit, az sem azt jelenti, hogy most ilyen nagyon be kell tartani, hogy csak abba kell öltöznie, hanem például egy olyan szín, ami előnyös számára, abban ragyog. Vagy ha egy olyan színt vesz fel, ami sápadtá teszi, vagy öregé teszi, vagy jobban maturá teszi a bőrét, akkor nyilván, hogy az nem előnyös számára. Végül is az lenne a segítség ebbe, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkbe.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal. Thank you.
Sokszor azt gondolnánk, hogy a lányok, a nők a férfiakért öltöznek és szenvednek ennyit a szépségért, de valójában az egyik ismerősöm mondta, és még hihetőnek is tartom, hogy a nők akár egymásnak próbálnak bizonyítani. Tehát, hogyha ő ilyen, akkor én nem maradjak le, mert bizonyára a hátam mögött beszédtéma leszek. Az, aki itt már megfordult, és rávilágítottunk arra, hogy ő úgy szép, ahogy van, nem kell követni, hogy éppen most az iskolában mi a divat, a baráti körben mi a divat, a világban mi a divat, hanem érezze kényelmesen magát a ruhába, a sminkébe, és fogadja el azt, hogy ő úgy szép, ahogy. Sok ilyen vendég megfordul, akinek visszaadjuk az önbizalmát egy-egy ilyen konzultáció alkalmával?
Igen. Szakmai hiányként volt bennem, hogy ez egy új iparág tulajdonképpen itt nálunk felem, hogy még ez hiányzott, hogy kerek legyen a szakmai tudásom. Úgy érzem, hogy hivatásomként kezelem, és az, amikor lelki síkon is ezt érintjük, és összefüggésbe hozzuk, az megér bármit. Tehát amikor mosolyogva néz a tükörbe, és azelőtt lehet, hogy ilyen sem volt, hogy egy órán keresztül tükörben nézzen, de itt másfél-két órát is kénytelen, és tetszik, amit lát, és kinagyítom úgymond azokat a vonásokat, ami tényleg szép rajta, és elrejti akár a mosolyát, mert hogy bele van fásulva sokszor az élet nehézségeibe, vagy az örömkönnyek, amik itt letörlődnek, ezek mind erőt adnak, és egy ilyen hivatástudatot ébresztettek bennem, hogy ezt én, hát most így jön, hogy kell tegyem.
Visszatérő vendégei vannak? Vagy van olyan is, aki csak egyszeri alkalommal jön?
Ez olyan, hogy ha egy alkalommal akár egy ilyen színelemzés, alkatelemzés, stílus tanácsadáson megfordul valaki, akkor ez egy ilyen életre szóló, vagy legalábbis egy nagyobb életszakaszra vonatkozó tudás, és nem változik. Az igen, hogy múlnak az évek, nincs az a kozmetikum, ami ilyen nagyon simmává varázsolja bárki bőrét is, mert csak késleltetni tudja az elmélyülést, tehát akármilyen professzionális anyagokkal dolgozunk, mire mindig is odafigyeltem, hogy minőségi legyen, viszont hosszú távon úgymond kifizetődő számukra, mert hogy ezzel a hétköznapokban úgymond profitál, azáltal is, hogy akármit csak azért, hogy rekompenzáljon, nem vásárol, vagy tudatosabbá válik a ruhavásár, vagy visszatérve, hogy a nőnek öltözik, hát ez így van, és voltak körök, ahol ez úgy feldobódott, hogy nem igaz, és egy nagyon egyszerű kérdéssel visszaigazolódott, hogy egy lagziba, amikor esküvő van, vagy nagyobb esemény, akkor nincs ruhájuk a hölgyeknek. Holott akárhány is van a szekrényben, akkor megkérdeztem, hogy ugyanabban a ruhában egy következő esküvőre egy hónap múlva elmegy, vagy felveszi ugyanazt a ruhát? Há nem. És akkor nincs is ott ugyanaz a násznép, lehet, hogy egy-két személy, a férj az ott van, viszont ilyen esetben is visszaigazolódik, hogy nem a férfiakért van az öltözés. Nyilván, hogy tetszelegnek, viszont nem veszik fel ugyanazt a ruhát. Volt olyan, hogy egy színtanácsadás után kiválasztottunk egy nagyon szép ruhát egy esküvőre egy hölgynek, és rám írt, hogy van az a ruha, amit többször is felvesz esküvőn. És annyira nem érdekli, hogy a múlt alkalommal is abba volt, és kilátta, mert hogy ő jól érzi magát. Ezt én is tudom tanúsítani, hogy én is tapasztaltam, hogy ez működik, és ez a lényeg tulajdonképpen.
Azoknál a hölgyeknél, akik kétszer nem veszik fel ugyanazt a ruhát, nem az van, hogy egy jó alkalom, egy lakodalom, vagy egy esemény, hogy a férjtől kicsikarjunk egy újat?
Igen, ez is lehet egy szempont, viszont amikor már nem másért öltözünk, hanem önmagunkért, és ez lenne a lényeg, hogy annyira kiszelektálni úgymond a ruhatárunkat, hogy azt vegyük fel, vagy az maradjon, ami örömet okoz, akkor már nem fog érdekelni az, hogy ki látta, látta. Nem is lesz az, hogy igényt érezzünk arra, hogy egy újabb darab kell, akár most kicsikarni egy újabb darabot is. Nem lesz fontos ez, mert hogyha jól érzi magát a bőrébe, és itt jön be a pszichológiai része, amit nagyon szeretek, és a lelki vonatkozása, akkor már nincsen szükség pótcselekvésre, halmozásra, mert hogy az ennedik cipő sem fog örömet okozni, hogyha nincs béke bennem.
Csak az a baj a mai világgal, hogy lépten nyomon jönnek velünk szembe a reklámok, sokszor ilyen nagyon tolakodóan. Aki eldönti, hogy már nem érdekli őt a trend, nem érdekli, hogy mit szól a falu, hanem csak ami neki jó, azt próbálja használni. Mennyire tudja elbizonytalanítani az ilyen embert is a sok reklám, vagy a mit szól a falu?
Úgy gondolom, hogy akkor tud megingatni, hogyha nem vagyunk elég tudatosak. Mert hogyha dolgozunk magunkon befele, és levetkőzzük mindazokat a sémákat, vagy mindazokat a negatív tapasztalatokat, élményeket, amik ehhez vezettek, hogy akár halmozunk, vagy többet akarunk mutatni, mint ami van, vagy jobb szituáltnak akarunk tűnni azáltal, hogy drága ruhákba járunk. Ha tudatosak vagyunk, és próbálunk a jelenbe lenni, és arra figyelni, hogy mire van szükségem, akkor már ha görgetünk is, ha szembe is jön az az ennedik reklám, akkor is úgymond ellen tudsz állni. Ha beleszaladunk néha a csapdába, az is belefér, mert hogy emberek vagyunk, viszont ha felismerem, akkor már a következőt kikerülöm. Tehát, hogy valahogy így a tudatosságnak lenne itt nagy szerepe, úgy gondolom.
Mennyire tudnak őszinték lenni a vendégek, azok a hölgyek, akik Magdolnához fordulnak? Gondolom, hogyha nem az első találkozókon, de egy hosszú távon kialakul egy ilyen nagyon bizalmi viszony, hogy olyant is elmondanak, amit amúgy lehet, hogy nem mindenkinek. Mert látják, hogy olyan tanácsokat ad nekik, ami nem biztos, hogy trendi a mai világban és üzletcentrikus, hanem a valóság és személyre szabott.
Ez, ami engem tulajdonképpen motivál és ezen az úton tart, mert nagyon sokszor tapasztaltam, hogy vannak helyzetek és esetek, amikor kívülről kell megközelíteni, a ruhán keresztül kell megközelíteni a személyt, ahhoz, hogy eljussunk a lényegig, ami benne van, és ami az önvalója tulajdonképpen, és a lelki vonalat érinteni, és azt, ami igazán fontos. És van az a része, amikor foglalkozik a lelkiekkel, viszont elhanyagolja a külsőt, és akkor ott azt kell megmutatni egy kicsit, hogy a kettő együtt jár. Ez az épp testbe, épp lélek. A testünk tulajdonképpen egy hordozója a lelkünknek, úgyhogy arra is ugyanúgy fontos és szükségünk van, hogy ápoltan és odafigyeljünk rá, és ilyenkor érzem azt, hogy a helyemen vagyok, vagy az utamba kezdek lépni, amikor a lelkieket érintjük, és itt fog bejönni nagyon sokszor akár újra visszaigazolva az élet, hogy nem véletlenül lettem teológián végzett hittantanár, nem véletlen az, hogy ilyen pasztorális tanácsadást is végeztem, ami újra segíti abban, hogy feltárni olyan akár sérelmeket, lelki sebeket, ami akadály, és nem is gondolná, hogy a ruhán keresztül, hogy milyen mélyre el lehet jutni. Ez újra nem divat. Nem mindenki szeret ezzel szembenézni, viszont úgy érzem, és úgy gondolom, hogy mindig, amikor beérünk egy bizonyos szakaszra az életünknek, akkor eljön az az idő, amikor ezzel is kell foglalkozni.
Én eddig nem találkoztam még olyan kozmetikussal, vagy olyan divatszakmában dolgozó szakemberrel, akinek ne a pénz lett volna a legfontosabb, és nem azt nézte, hogy lelkileg mit okoz esetleg a vendégének azzal, hogy rátuk már olyan dolgokat is, ami nélkül is lehetne élni. A szakmában dolgozók, mert bizonyára, hogy nem sok a kozmetikus hittantanár, ők mit szólnak? Nem mondják, hogy ellenük beszél, és nem a trendet követi, hanem próbál normális tanácsokat adni?
Az az igazság, hogy én egy kicsit olyan magányos vagyok. Tehát szokták mondani, hogy senki nem profit a saját hazájában. Azok, akikkel a szépségiparba kapcsolatban vagyok, azok szeretnek. Vannak, akik nem szeretnek. Valaki azt mondta, hogy olyan vagyok, mint a pacalleves, hogy vagy szeretnek, vagy utálnak. Lehet, hogy van egy ilyen pacalleves szindróma ezen a téren is, viszont nem foglalkozok. Az az igazság, én kollégák ellen nem beszéltem soha, és annak a híve vagyok, amikor tanítom a kozmetikusaimat is, hogy mindig, ha valakivel gondunk van, akkor az személyesen kell, tehát nem a háta mögött. Voltak tapasztalataim, hála jó Istennek, szakmai téren is, amiből nagyon sokat tanultam a bőrömön, viszont ez mind kellett ahhoz, hogy most így gondolkodjak. Nyilván, hogy mindenki a pénzért dolgozik, csak hogy nem mindegy, hogy milyen gondolattal, tehát hogy mi az eszköz hozzá. És az eszköz adott mindannyiunk kezében, mert ezt a szakmát is a színkendőkkel végzi mindenki, a kozmetikát a különböző kozmetikumokkal, viszont hogy mi van mögötte, és hogy mi mozgat, az már mindenkinek egyéni, és úgy vagyok vele, hogy úgy van jól minden, ahogy van. Tulajdonképpen mindenki megtalálja az emberét. Ez így helyén való.
Tehát az ábra azt mutatja, hogy elég sok embernél szempont ez, amit kínál. Azért vannak vendégei.
Igen, és elégedett is vagyok. Azért is örülök ennek az alkalomnak, hogy beszélgetünk, hogy egy kicsit éreztetni szerettem volna az az igazság, hogy mit képviselek, és annyit rejtőzködtem, hogy most úgy érzem, hogy meg szeretném mutatni magam.
Nagyon sok barát került a munka által, mert bizonyára azok a hölgyek, akik visszanyerték az önbizalmukat, azok lelkébe egy darab Magdika is van. Mert úgy gondolnak Báli Magdolnára, hogy ha ő nem lenne, akkor én most ki tudja, hogy szenvednék még mindig.
Már a barát szóval olyan óvatos vagyok. És inkább azt mondanám, hogy nagyon sok ismerősöm van, közeliek, távoliak, nagyon közeliek, van néhány barátom, viszont az visszaszokott igazolódni, vagy visszajelzésként szoktam hallani, hogy visszhangzik, amit mondtam az életükbe, vagy sokszor eszibe jutott, amit akkor mondtam, holott én már rég el is felejtettem, hogy miről is beszéltünk, és ez azért jó, hogy akkor tényleg hasznos volt, hogy igazán dolgunk volt együtt, hogy valamiért kellett egy kicsit az útjaink kereszteződjenek ideig, óráig. Vannak személyek nyilván, akikkel több időt is, vagy hosszabb időszakaszon haladunk az életutunkon, viszont most már annyira nem visel meg akár a távolság sem, mint régebb. Eléggé ragaszkodó típus voltam, és akkor nagyon tudtam szenvedni, hogyha barátaimnak vélt személyek eltávolodtak. Sokszor akár magamot is hibáztattam, holott csak az élet sodorta el, vagy engem tőlük. Most úgy hálás vagyok azokért is, akik vannak, azokért is, akik már nincsenek az életembe, de úgyis úgy érzem, hogy nyomot hagytunk egymás életébe is, hogy ez az igazán, ami fontos, hogy addig, amíg szeretettel tudunk gondolni egymásra, addig nincs gond.
Három könyvnek már a szerzője, a negyedik a nyomdában van. Miért gondolta, hogy könyvbe is meg kéne írni a tapasztalatukat?
A könyvírás is egyfajta terápia az életemben, ami már akár gyermekkorom óta folyamatban van, hogy mindig is jegyzetelgettem, és naplót vezettem, és írogattam. Volt az az időszak, amikor ez segített átvészelni helyzeteket, és azóta, hogy több is megjelent, és egyfajta ilyen fejlődési folyamatot látok én a magam életében, ezek ilyen terápiás írások tulajdonképpen, és nagyon életesek. életízűek. Ott is az a tapasztalat, hogy úgy visszacsengnek mondatok, és ami nekem segített, az másnak is segítségére van, vagy lehet. Tehát ezért adódtak ki, és hálás is vagyok, hogy így működik a gondviselés, hogy ezáltal segít engem, hogy kiírjam magamból különböző életszakaszaimnak úgymond történéseit, és ezáltal segítve a hasonló gondolkodású élethelyzetben lévő embertársaimat.
A szakma mennyire jelenik meg ezekben a kötetekben? A szépségápolás, divat, ilyen jellegű tanácsok?
Nem érintődik, teljesen lelki síkon működik, és volt olyan, aki viccesen azt mondta, hogy egy-egy rész olyan, mintha a prédikációt olvasna, úgyhogy nyilván a hitvonala és a hittantanárság kihallatszódhat belőle, de nem olyan céllal íródnak, és közel sem ilyen oktatói jellegűek, viszont nagyon életízű, és bármilyen korosztályban lévő nemtől függetlenül kiolvashatja magát belőlük.
A beszélgetésünk elején úgy tűnt, hogy ezt sem akartunk, azt sem akartunk, de azért mégis belevágtam. Én most úgy látom, hogy boldog és sikeres. Ön is úgy érzi, vagy ez kívülről látszik, ez a magabiztosság?
A boldogság relatív, és a siker is, azt tartom a sikerről, hogy sem a siker, sem a kudarc nem a miénk. És ez egy olyan jó mondat az életemben, ez már egy ilyen tíz éve hallottam egy helyen, és nagyon sokszor segített, abban is, hogy véletlenül se szálljak el magamtól, hogy most könyvem jelent meg, vagy bármi téren, és a földön tart. Ez számomra fontos. Ugyanakkor nagyon sok alázatot tanított a különböző viszontagságokba, munkahelyeken, helyzetekbe az élet, és úgy érzem, hogy boldog vagyok. Béke van bennem végre.
Aki most a beszélgetésünket hallgatja, és azt mondja, hogy hát ezt a nőt én is meg szeretném ismerni, mert nekem is volna kérdésem hozzá, hol lehet őt megtalálni? Közösségi médiában ott van-e, vagy van egy hely itt Csíkszeredában, ahol esetleg jelentkezni lehet, vagy időszakosan vannak meghirdetve képzések, vagy hogy lehet elérni Bálint Magdolnát?
Jelenleg egy Facebook oldal működik, ami a szakmai oldalam lenne, mint stílustanácsadó, a nevem is a stílustanácsadó, viszont van egy általam megálmodott hely, ami olyan Magdis, ahogy szokták mondani Csíkszeredába. Az az igazság, hogy én telefonon és személyesen szoktam információt adni a képzésekről, vagy akár így a részletekről, mert úgy érzem, hogy egy kicsit ez a média, ami körülvesz, az nem az én világom. És azáltal, hogy meg vannak hirdetve Facebook oldalon az eseményeim, úgy ragaszkodom ahhoz, hogy halljam az illetőnek a hangját, vagy lássam a szemeit. Általában rám írnak többen is, de kérem mindig a telefon beszélgetést, és azt tapasztaltam, hogy azokból a sokakból, akik rám írnak, kevesebben hívnak fel. És ez is úgy elgondolkodtatott, hogy miért nem merjük vállalni a hangunkat, akár érdeklődni is, vagy miért nem merjük vállalni a szemeinket, hogy személyesen találkozzunk. És ehhez a jövőben is fogok ragaszkodni. Lehet, hogy nem lesz tömeg emiatt körülöttem, viszont ez nekem fontos.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Csíkszeredából jelentkeztünk Bálint Magdolna, történelem hittantanárnő, kozmetikus és stílustanácsadó vendégei voltunk. Egy kalandos életút fontosabb állomásaiba próbáltunk betekintést engedni. Műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra! Mm-hmm.